Mindenható örök Isten, olyan hálás a szívünk azért, hogy itt lehetünk a te hajlékodban. Urunk, olyan jó volt hétközben is megtapasztalni azt a töbletet, azt a semmivel össze nem téveszthető, másnál, máshol meg nem található erőt, amely a tieidet jellemezheti, mert tőled kapják ajándékba. Köszönjük neked, hogy mi magunk is megtapasztalhattuk az elmúlt héten az áldásaidat. Köszönjük, hogy hálás szívvel jöhettünk ide a te házadba. És azt is köszönjük, hogy ilyen tapasztalatok után egészen biztosak lehetünk benne, hogy nem hiába kérünk majd téged az előttünk álló hétre további áldásokért. Eddig is meghallgattál, és ígéreted szerint ezután is megfogsz, hisszük ezt. Urunk, ugyanakkor tudjuk, hogy sokszor a te áldásaid nem a legkellemesebb formában érkeznek el hozzánk. Van, amikor próbákon, szörnyűségeken, tragédiákon keresztül vezetsz. Köszönjük, hogy ekkor is rád nézhetünk, hogy te ekkor is világítasz világvilágossága, és így a legszörnyűbb úton sem kell magunkat egészen magányosnak érezni. Biztosak lehetünk abban, hogy a cél felé haladunk, még ha nagyon nehéz is az út. Könyörögve kérünk, hát akár hálaadással, akár a sötétségben a pislákoló mécsesre te igédet kereső reménységgel érkeztünk ide. Hadd legyen mindnyájunknak veled találkozásunk. Könyörögve kérünk, magad szólíts meg, hadd legyen itt semmivé minden, ami emberi, és mindenné az, amit te akarsz adni. Lelkünkben, szívünkben, gondolatainkban. Kérünk, így áldj meg, lelked csodáját tedd meg velünk most is, hogy a te szavaidat halljuk az emberi szavakon át, és te rád figyelhessünk mindnyájan. Ámen. Énekelt imádságunk a 173. dicséret egyetlen verse, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. 173. énekünk egyetlen versével imádkozzunk. Amellyel Urunk szívünket, értelmünket keresi, az imént elhangzott igék mellett megírva található János evangéliumának a 20. fejezetében, a 20. fejezet 29. versében. János evangélium a 20. fejezetének 29. versét olvasom, az Úr Jézusnak azt a mondatát, amelyet a hitetlen Tamásnak mondott, amikor az már hitre jutott. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, 2 vagy 3 évvel ezelőtt a balatoni táborozó fiataljainkkal együtt egy csillagvizsgálóba mentünk, talán van is itt a sorok között egy-két olyan személy, aki akkor is ott volt. Ott egy gyakorló csillagász és egy elég komoly távcső segítségével nagyon érdekes dolgokat láthattunk az esti égbolton. Döbbenetes élmény volt számunkra, hogy azokról a csillagokról, amiket ha nem felhős az ég, minden nap látunk, mennyire nem tudunk semmit. Pedig mindegyik különleges a maga nemében. Sajnos az átlag ember számára a csillagos ég szép, legfeljebb felismerjük mondjuk a Nagy Göncölt, és kész. De ha hozzáértő mutatja meg az érdekességeket, akkor egy egészen új és csodálatos világ tárul fel előttünk. Sajnos általánosan jellemző az emberekre, hogy amire nem figyelnek eléggé, az csak díszlet, az csak háttér. És így nem is tesz rájuk nagy hatást. És az egész életet le lehet így élni, hogy a legfontosabb dolgokat kezeljük nagyvonalúan háttérként, hogy persze-persze ezzel nem kell foglalkozni, és aztán fogalmunk sincs az élet értelméről, az igazi értékekről, magáról, az élő Istenről. Csak a fizetésig vagy az evésig fogunk látni, amik fontos dolgok, de vannak azért ezeknél fontosabbak is. Ha lenne egy szakvezető, aki beavat az érdekességekbe, akkor sokkal többet tudnánk. A jó hír az, hogy van ilyen vezetőnk, aki a lelki dolgokba bevezet, van térképünk is, a Szentírás, amelyből az Isten szemével lehet megismerni a bennünket körülvevő világot, az embereket és önmagunkat. Pál apostol az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. része szerint több mint két esztendőt töltött el Efézusban, így hát igen jól ismerte ennek a gyülekezetnek az élet körülményeit. És amikor már jó ideje nem hallott felőlük és nem találkozott velük, akkor viszont híreket kapott, hallott a hitükről és nagyon boldog lett, íme nem munkálkodott hiába. Hiszen az Úr Jézusba vetett hit és a szentek, tehát a többi hívő keresztjén felé letagadhatatlan szeretet jellemezte az efézusiak életét. Hit és szeretet, gondolat és cselekvés íme itt is szervesen összetartozik. Akkor vagyunk atyánk gyermekei, hogy a múlt heti ígére is utaljak, ha ismerjük, illetve tesszük is azt, ami őre a leginkább jellemző, és amit tőlünk is kér. Pál apostol a hálaadása után azonban kéréseket is megfogalmazott, a gyülekezet tagjairól szóló imakéréseket. A készülésemkor elgondolkodtam azon, milyen érdekes és különleges dolog ez, hogy Pál apostol leírta a levelében, hogy miért imádkozik a közösség számára. Ez nem magától értetődő dolog, nem is nagyon szoktunk ilyet csinálni mi. Hiszen tudja az imádkozó, hogy miért imádkozik, tudja az élő Isten, hogy miféle imádság hangzik hozzá, de akiért imádkozunk, azt nem nagyon szoktuk beavatni abba, hogy mit kértünk az ő számára. Pál viszont mégis megteszi. A felolvasott szakasznak több mint a felében azt írja le, hogy mit kér az efézusi hívek számára az élő Istentől. Vajon miért írta ezt le? Én úgy értettem meg, hogy ennek az első haszna, hogy az efézusiak tudhatják konkrétan, világosan, hogy valaki szív szerint imádkozik értük, valódi áldásokat kér a számukra, nem csak olyan általánosságokat. A következő dolog, ami pedig az imádkozásnál mindig fontos így itt is, hogy ne csak kérjünk, de vegyük is észre, ha megkaptuk, és köszönjük meg, ha az imánkra válasz érkezik. Így hát az efézusi hívek számára biztos, hogy óriási segítség lehetett, hogy Pál megosztotta velük, mit kér az Úrtól nekik. Hiszen ezek után egyrészt megtanulhatták, hogy melyek a valódi áldások az életükre nézve, hogy mivel foglalkozzanak igazán, egészen elszántan, másfelől beazonosíthatták, ha az Isten meghallgatta az értük mondott Pál imádságot. És így már ők is őszintén hálát adhattak. Urunk, köszönjük, hogy meghallgattad azt, aki értünk közben járt. És persze, ők maguk is bekapcsolódhattak ebbe az imádkozásba, és akkor meg már nem is csak az az élmény jutott nekik, hogy más imádkozott értem és meghallgatta az Isten, hanem hogy amit én kértem, azt is meghallgatta az Isten. Kedves testvérem, ennek nagy a tanulsága. Szabad, sőt, kell is imádkoznunk mások hitének a fejlődésért, ez nem csak Pál apostol feladata, felelőssége vagy kiváltsága volt. A másik tanulság pedig az lehet, hogy nem kell elrejteni azok elől, akikért imádkozunk, hogy mi mindent szoktunk kérni rájuk nézve az Istentől. Hiszen így, ha megkapják, akkor ők is átélhetik az Istentől való meghallgattatás csodáját, vagy ha ők is csatlakoznak, akkor meg végképp azt a csodát, hogy őket magukat is meghallgatta az Isten. Szóval ezek különleges élmények, amikor átérezhetem, hogy nem csak mondják, nem csak le van írva, hogy én személy szerint fontos vagyok a világ teremtő Istenének, hanem át is élhetem, amikor egészen rám figyel. Pál kérései között az első, amiből a többi is kivirágozhatott ez, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, a Szent Lelket, hogy megismerjétek őt, mármint az Istent. Érdekes, hogy itt immár hitben, sőt a hit cselekedeteiben is elöljáró közösség számára kéri a Szent Lelket. A bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. Tehát nem kapták már meg? Dehogy is nem. Hogyan lennének különben hívők? Hogy lehetnének az igének hallgatói és cselekvői, ha a Szentlélek nem töltötte volna be őket? De kedves testvérek, a Szentlélekre nem csak egyszer van szükségünk. Nem olyan a Szentlélek, mint egy jól feltalált védőoltás, amit az ember megkap gyermekkorában, és az aztán az egész életére érvényes valamilyen hatásfokkal. Nem, a Szentlélekre és a tőle való bölcsességre és kinyilatkoztatásra az egész életünk minden pillanatában szükségünk van. Éppen ezért a jó hívő ember, aki tényleg az Isten gyermeke, az Isten fia, nem regulák, nem lelketlen szabályok, törvények szerint éli az életét, a hitéletét, hanem igyekszik az ezek mögött lévő elvekkel tisztában lenni, és esetről esetre megkeresni és megtalálni a legmegfelelőbb, az Istentől kapott helyes döntést. Na ehhez kell a bölcsesség, ehhez kell a kinyilatkoztatás. Az, amit ezzel a gyönyörű, bár ritkán használt szóval, hogy kinyilatkoztatás fordítottak a Biblia fordítóink, az eredeti görög szóban felfedést és leleplezést is jelent. Ugyanaz a szó egyébként, ami a Jelenések könyvének is a neve, ez az apokalipszisz. Tehát a felfedés, kijelentés, kinyilatkoztatás, leleplezés. Tehát ebben az értelemben gondoljunk erre a kinyilatkoztatásra. Az Isten lelke a csodájával felfedi előttünk az igének a mélységeit, leleplezi a ránk tartozó és éppenséggel nagyon fontos titkokat. Bevezet, beavat, megmutat dolgokat nekünk, hogy lássunk is, ne csak nézzünk. Ha valakiben így munkálkodhat a Szentlélek, akkor az az ember valóban hasznos szolgálja lesz az Istennek. Nem egy fafejű szent fazék, jól értsétek, amit mondok, aki teljesen érzéketlen a világ dolgaira, mindig csak ugyanazt a dolgot szajkózza. De az ilyen ember nem lesz képmutató sem, aki másokat remekül tanít, de ő maga köszöni nem kér az igazságból. Az ilyen ember Isten szeretetének áldott eszköze lesz, akiben a Szentlélek így munkálkodik bölcsességgel, kinyilatkoztatással. Ez az ember percről percre keresi, és meg is találja a helyes választ az élet nagy kérdéseire az Istennél. Na hát ezért imádkozott Pál apostol egy hitben járó gyülekezet tagjai számára a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkéért. Szükség volt még egy a szolgálatban már megdicsért gyülekezet számára is egy ilyen imádságra. Hát nekünk ebből az a tanulság, hogy szabad a pünkösdön kívül is mindig Szentlélekért imádkozni az Úrhoz. Itt együtt is szoktunk, de szabad még otthon is. A bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkéért való imádság után a folytatásban Pál a hívek lelki szemének megvilágosodásáért, megvilágosításáért könyörög. Nagyon-nagyon érdekes, hogy a görög nyelvben, a Bibliának a nyelvében nem létezik ez a kifejezés, hogy lelki szem. Ehelyett úgy fogalmazzák ők ezt meg, és Pál is így írja, hogy a szív szeme, a szív látása kerül elő. A lelki szem tehát a Biblia eredeti nyelvét tekintve a szívünkkel látást, az érzelmeink központjának az átalakulását jelenti. Tehát mi ugye ezt a lelki szemet valahogy máshogy szoktuk érteni, hogy lelki szemeimmel látom, amint nem tudom, a főnököm éppen észreveszi, hogy elrontottam valamit. Inkább ilyen furcsa értelemben szoktuk ezt a lelki szemet használni. Jól értsétek, itt a szív szeméről van igazából szó, amit mi lelki szemként tudunk megfogalmazni, lelki látásként. Vannak emberek, akik az eszükkel látnak, minden döntést a saját jól felfogott érdekük vezet, önzés, magabiztosság szokta jellemezni az ilyen embert, és persze sikerek. A másik véglet a szívével látó ember, aki gyakran önzetlennek tűnik, de valljuk meg őszintén, nem biztos, hogy eléggé önzetlen. Hiszen honnan tudjuk, hogy a meggyőződése miatt szívélyes-e? Az is lehet, hogy egyszerűen nincs bátorsága, hogy felvállalja önmagát. És ezért tűnik olyan szívélyesnek, ó, ő mindig mindent megcsinál, mindig mindent megtesz, persze, mert nem mer kiállni magáért, de attól fél, hogy magára marad, ha az eszére is hallgat, nem csak a szívére. Szóval ez sem egyértelműen jó. Az Isten lelkére éppen ezért okvetlenül szükségünk van a helyes döntéshez, a szív, a lélek látásához. Döntsek szív szerint, de ne az én önző szívem szerint, hanem az Isten szíve szerint. Ahogyan ő megvilágosít, hogy mi a helyes, azt kövessem. Pál szerint lelki szemünk megvilágosítása után először is azt fogjuk meglátni, és azt kell meglátnunk az efézusi hívekkel együtt nekünk is, hogy milyen reménységre hívott el az Isten bennünket, akik hiszünk. Hát reménységből is kétféle létezik, van a megalapozatlan, alaptalan reménység, és van megalapozott. Ha valaki csak úgy magától azt mondja, én 100 évig fogok élni, ez nyilván megalapozatlan reménység. Hiszen még manapság is eléggé ritka, hogy valaki megéri a 100-at. Persze nagyokat mondani lehet, és az is előfordulhat, hogy az illető sziklaszilárdan hiszi, hogy mivel én ezt mondtam, ez így is lesz, vannak ilyen furcsa emberek. Tehát ha csak ő találta ki, vagy ő szeretné, akkor ez még egy alaptalan reménység. A megalapozott reménység más, mert az nem a vágyainkból indul ki, hanem az Isten ígéreteiből. Abban reménykedik, arra számít, amit az Isten valóban megígért. Egyébként nagyon csodálatos ez a megfogalmazás, hogy reménységre szól az elhívásunk, hogy reménységre hív el az Úr. Milyen sokszor ezt az elhívás szót, különösen mi protestánsok, evangélikusok, reformátusok, csak a feladatokra értjük. Ennek nyilván luteri eredete van. A missziót, az adakozást vagy a lemondást értjük alatta. Elhívott az Isten, hogy én olyan igazi keresztény életet éljek. Milyen jó, hogy most figyelmeztet az ige. Arra hívott el az Isten, hogy benne bízzunk. Hogy abban reménykedjünk, hogy ő mindig megsegít. Persze ettől a misszió, az adakozás, a lemondás még igaz, de reménységre is szól az elhívásunk. Ugyanilyen fontos, hogy reménykedjünk, mint a többi dolog, amit soroltam. A következő, amit a lelki szemünk megvilágosítása után láthatunk, a második, ezt egész nehéz lehetett érteni, az Úr öröksége dicsőségének látása a szentek között. Szintén tisztáztuk a múlt vasárnap, hogy az Úristen öröksége a benne hívők számára az ő hatalma és az örök élet. Lelki szemünkkel azt is meglátjuk tehát, hogy ez sem csak beszéd, hanem dicsőségesen jelen vannak ezek a dolgok a keresztény emberek életében, a közösségben. Na és ebből áradhat ránk hatalmas nagy erő. Van, amiről mindenki beszél. És ez a dolog egyszeriben átélhetővé, megtapasztalhatóvá, láthatóvá válik. Ahogyan a samáriai asszony történetének a végén áll a János 4.42-ben, mikor mondják a város lakói, a kút melletti városnak a lakói, hogy most már nem a te beszédedért hiszünk, mondják az asszonynak, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő az Úr Jézus a világ üdvözítője. Meglátni, megérezni, személyesen megint csak az Isten jelenlétének a csodáját, na ez hatalmasan megerősíti az embert a hitében. Erről szólt tehát ez a kissé furcsán megszövegezett mondat, hogy a hívek között dicsőségesen látszik, érezhető, felfogható, megtapasztalható az Isten valóságos ereje és az örök élet jelenléte. Tehát ebből adódik egy kérdés, vajon erről híres a mi gyülekezetünk, itt a településen vagy a többi keresztény gyülekezet között? És más gyülekezeteknél is fennáll ez a kérdés nyilván. Hogy lehet érezni a közösségünkben az Isten jelenlétének az áldásait? Dicsőségesen? Na ez is a küldetésünk része lenne, kedves testvérek. Azért, hogy ezt betölthessük, egy egyszerű dolgot kellene tennünk, sokkal jobban számon kellene tartanunk a velünk megtörtént csodákat, és ezeket nem titkolni, hanem bizonyságtételszerűen megosztani egymással. Azért, hogy akik hallják, bizalomra induljanak az Úr iránt. Ha nálam működött, hát ha nálam is fog, legalább egy próbát hadd tegyek. Ha mondjuk a gyülekezet tagjai hétköznapokon, vagy épp az Isten tisztelet előtti beszélgetésben, arról tudnának egymással szót váltani, hogy képzeld, az elmúlt héten olyan csodásan megtapasztaltam az Isten áldását. És megtapasztaljuk, ha figyelünk. Csak természetesnek vesszük. Nem jó ez így. Fontos lenne, hogy a beszélgetésben, a hétköznapi életünkben az süssön, az sugározzon rólunk belőlünk, hogy mi az Isten által segített emberek vagyunk, és ezt tudjuk, és örülünk neki. A lelki látásnak a harmadik, egyben utolsó értelme a leírásunk szerint az, hogy meglássuk, milyen mérhetetlenül nagy az Úr hatalma rajtunk hívőkön. Olyan gyönyörű ez is. Isten hatalma természetesen mindenki fölött mérhetetlenül nagy. Pál azt akarta ezzel itt kifejezni, hogy milyen mérhetetlenül nagy hasznunk van ebből a hatalomból nekünk, akik bízunk az Úrban. És azt írja a folytatásban Pál, hogy ez a feltámadásból látszik, mert az Úr Jézus bár halott volt, az Atya feltámasztotta őt az örök életre. És ez a hatalom ez, amelyet rajtunk, a mi életünkben is gyakorolni akar az Úr, ez a mérhetetlen nagy hatalom, hogy még a halálnak is parancsol. Az Isten olyan hatalmas, hogy az övéit még a megtörtént halálból is ki tudja szabadítani. Az elernyett, tönkrement testbe is életet tud lehelni, és az valóban életre is kell még hozzá, örök életre a feltámadáskor. Na hát kell, valóban kell ahhoz lelki látás, az Istentől kapott szívbeli látás, gondolkodás, hogy ennek a mérhetetlenül nagy hatalomnak a valóságát, a jelenlétét már most felismerjem. Mert már itt van. Már e szerint élhetjük az életünket, mi akik hiszünk. Nem majd egyszer lesz az Istennek ekkora hatalma felettünk, most meg szenvedünk, várjuk a halált, ez nem biblikus gondolat. Már most is ekkora hatalma van az Istennek. Mivel mi hívő keresztjének, a Krisztus testének a tagjai vagyunk, az vár ránk, ami a Krisztus testével is történt. Szenvedések után feltámadás az örök életre. Megdicsőülés. Ha az Úr visszajövetele nem talál bennünket életben, akkor ez a halálból való feltámadás, ha életben talál, akkor az örök dicsőségre való elváltozás formájában fog megtörténni. Íme hát egyáltalán nem mindegy, hogy a testi szemünk a látásban a fő érzékszervünk, vagy engedjük az Isten szent lelkének, hogy megvilágosítsa a lelki szemünket. Ez utóbbival ugyanis olyasmiket láthatunk meg, amiket Isten segítsége nélkül soha, de amikre égetően nagy szükségünk van az igaz hitben járáshoz. Valami olyasmi ez az élet, mintha teljes sötétségben akarnánk egy korlát nélküli hídon a folyó felett átkelni. Természetesen lehetséges ez a dolog, meg is lehet próbálni. De csak akkor fog sikerülni, ha valamilyen csoda vagy trükk folytán mégiscsak látjuk legalább a következő lépést. Különben előbb-utóbb egész biztos, hogy lezuhanunk a mélybe. Isten azt a látást kínálja, amellyel a meglévő adottságok között, tehát a tökéletes éjfekete sötétség ellenére is mindig láthatod a következő lépést az örök élet felé. Így egyrészt nem fogsz lezuhanni és elveszni, Másrészt haladsz lépésről lépésre előre, hogy egyre közelebb kerülj a célhoz, ne csak várd a csodát. János apostol az evangélium a végén azért idézte fel azt, amit csak ő idézett fel egyébként, mert erre a problémára akarta megadni a megoldást az Úr Jézus tanításával. Tamás, a 12 tanítvány egyike nem tudta elhinni, hogy az Úr feltámadt, amíg nem láthatta ő maga is a testi szemeivel a sebekből beazonosítható Úr Jézust. Az Isten olyan kegyelmes, hogy csak ő érte Tamásért, eljött újra, megjelen neki, meg is tehette ezt, hiszen akkor még nem ment fel a mennybe. Most már ő nem tud megjelenni itt, mert tudna, akarna, de lelke által akar megjelenni a visszajöveteléig. A mennybe menetele előtt azonban megtehette még ezt, hogy megjelent ő maga. Tamásnak nem is kellett megérintenie az Úr sebeit, már a látvány elég volt, hogy bűnbánattal Istenének vallja az Úr Jézust. Ezek után hangzott el a másodjára felolvasott mondat az Úr Jézustól, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Természetesen ez a testi szemmel való látásra vonatkozott. Mivel az Úr Jézus feltámadása után 40 nappal visszament a mennybe, és testileg azóta is az Atya jobbján van és értünk könyörög, nekünk így már nem mutathatja meg magát, mint Tamásnak annak idején a feltámadás után egy héttel. De az az igazi boldogság, mondja az Úr Jézus, ha mi ennek ellenére mégis hiszünk, ha nem vagyunk olyanok, mint a hitetlen Tamás, aki csak azt hitte el, amit a testi szemével is látott. Mi ugyanis, ha hiszünk, a lelki szemünkkel ugyanilyen valóságosan láthatjuk a reménység alapját, hogy mi alapján reménykedünk, az Isten örökségének a dicsőségét, azt, hogy jelen van és működik, és az ő mérhetetlenül nagy hatalmát az övéi között. Testi szemek elől ezek valóban el vannak zárva a világ végéig. Aki nem kapott lelki látást, az sohasem fogja megérteni, miért van az, hogy mi keresztjének hitelt, alapot adunk egy ilyen régi, bizonytalan eredetű könyvnek. Miért gondoljuk azt, hogy valakin az Isten, és nem a véletlen segített? Azt sem fogják érteni, hogyan tudjuk elhinni, hogyan lesz az tényleg vigasztalás nekünk, hogy akit a temetőben hagytunk, az nem maradott örökre. Az Isten szent lelkének segítségével, a lelki szemünk megvilágosodása után mi már láthatjuk, persze lelki értelemben, a hit minden igazságának valódiságát. Így hát rengeteg olyan dolgot észreveszünk majd, amik addig fel sem tűntek. Mint ahogy a szakember megvilágosító tanítása után rácsodálkozott kis csapatunk, az addigra ezerszer, tízezerszer is látott égbolt csodáira. Úgy nyílik meg unalmas, szürke, fájdalmas életed az Isten szerinti gazdagság látására. A szíved a Szentlélek által egyszeriben észreveszi az igazán fontos dolgokat. Láss hát az Úrtól kapott lelki szemeddel. És ne feledd, boldogok, akik nem azért hisznek, amit a testi szemükkel látnak, hanem azért hisznek, mert bíznak az Isten kijelentett szavába. Maga az Úr Jézus mondja, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ámen.